Nem az számít, jártunk-e már sötét házban, hanem hogy sikerült-e kijönnünk belőle. Theodore Roosevelttől idéz, a Sötétség angyalának szerzője, Caleb Carr, nagy sikerű regényének, a Halál angyalának a folytatásában. Theodore Roosevelt, ahogyan az első regényben feltűnt rendőrfőnökként, ugye a másodikban is megjelenik, épp a legjobb pillanatban. A második történet 1897-ben kezdődik, Manhattanben járunk, olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok és a Spanyol Birodalom közti kapcsolat végleg elmérgesedett. A bűneset, ami mozgásba lendíti a nyomozócsapatot, először politikai ügynek tűnik. Nem is tudják, hogyan kezeljék a gyerekrablást, amit fényes nappal követett el valaki meglehetősen vakmerő módon. Aztán kiderül, hogy egészen másról van szó. Olyasmiről, amit abban a korban el sem tudtak képzelni, hiszen olyan merev és valójában idealizált kép élt a női és a férfi szerepekről akkoriban a társadalomban, hogy egy darabig ők a saját szemüknek sem hihetnek. Molnár Bertával, az Agavé könyvek marketing szakemberével beszélgettünk a regényről.
Kezdjük talán ott, hogy ahogyan ugye az első résznek is, itt is a László Kreisler pszichiáter, pszichológus a központi karaktere ugye a könyvnek. Nem elégszik meg felszínes, meg egyszerű magyarázatokkal, vagy okokkal, hanem megpróbál visszamenni mindennek a kezdetére, a legmélyére, hogy miért alakul ki az emberben egy érzés, egy gondolat, hogy mitől lesz olyan, amilyen, és mi állhat annak a hátterében, hogy elköveti ilyen dolgokat.
Az is fontos, hogy milyen korban járunk. Az, hogy például a tudomány, vagy akár a rendőrök szakmája, nagyon sok területről kapunk képet, hogy mit tudtak már.
1800-as évek legvége Amerika, főleg New York, különösen az első részben ott New York volt egyértelműen a központ, itt azért kicsit kalandozunk vidékre, még New York államon belül. Az a kis csapat, akit megismerhetünk már az első részből is, ők megint teljes létszámmal felsorakoznak, és ami miatt rettentő izgalmas lehet ez a könyv, nekünk, akár laikus olvasóknak is, az az, hogy a csapat mindegyik tagja a maga szakterületén, a maga tudományos ágazatában meg is haladja a korát, olyan eljárásokat, olyan módszertanokat alkalmaznak, dolgoznak ki, ami abban az időben még abszolút nem volt bevett, meg nem volt elfogadott. Tehát jogi precedenseket is teremtenek sok esetben a bírósági tárgyalás során, és rengeteg olyan dologgal kísérleteznek, ami miatt őket hát sokszor eléggé őrültnek és szakmaiatlannak tarthatják. Kialakulásukban tapasztalhatjuk meg, hogy milyen az, amikor az, hogy ami ma már alapvetőnek számít, mondjuk, hogy balisztikai vizsgálatot végeznek, vagy új lenyomatot vesznek, és azt bizonyítékként használják, az mennyire nem volt magától értetődő 100 évvel ezelőtt. Egy évvel járunk az előző kötet után, és már az első részből is megismert Sarah, ugye, aki a rendőrségnek az első női alkalmazottja, és hát nyomozója lesz.
De titkárnő volt.
Hát a rendőrségnél, pláne abban a korban, hát abszolút, tehát titkárnőből detektív és nyomozóvá vált Sarah az, aki egy ilyen, hát tulajdonképpen magánvállalkozásba kezd, és hölgyeknek nyújt ilyen magánnyomozói szolgáltatást. És őt fölkeresi a spanyol nagykövetségnek az egyik munkatársának a felesége, hogy elrabolták a kislányukat. És a férje nem szeretne ebből rendőrségi ügyet csinálni, és nem hajlandó kerestetni a kislányt. Váltságdíjkövetelés nem érkezett, tehát nem egy politikai dologról van valószínűleg szó, és az asszony végső kétségbeesésében fordul Sarahhoz, hogy segítsen neki megtalálni a lányát. És ebből bontakozik ki aztán egy összetett és rengeteg szálból álló történet.
Itt azért nagyon fontos lélektani szempontból, hogy milyen a korabeli nő, és milyen a róla alkotott kép.
Az egy központi vonulata ennek az egész könyvnek, és szerintem bizonyos szempontból érdekes, bizonyos szempontból szomorú, hogy azért van ezzel akár a mai korunkra is rengeteg összecsengés, mintha egy kicsit ez mára sem tisztázódott volna ez a kérdés, hogy igen, tehát hogy milyen a jó feleség, a jó asszony, a jó anya, tehát hogy mi határoz meg egy nőt, mitől mondjuk azt, hogy ő egy normális és egy rendes asszony, és ugye itt pont a bűncselekmény kapcsán ez kerül mikroszkóppal alá tulajdonképpen, hogy egyáltalán elkövethet-e egy nő bűncselekményeket, az anyai ösztönei nem írják ezt fölül. Abban a korban még, ahogy olvassuk a könyvben is, erre is hosszasan kitérnek, amikor a doktor próbál a kortársai műveiből is tájékozódni, így az anyai lélektanról, meg az anya és a gyermeke viszonyáról, hogy az is kiderül, hogy akkoriban még a tudósok is azt tartották, hogy onnantól kezdve, hogy egy nő anyává válik, gyakorlatilag átszellemülés lénye és vágyai és minden fontosság az egyértelműen áttevődik a gyerekére, és onnantól kezdve ő tulajdonképpen megszűnik létezni. és nincs az az Isten, ami fölülírja ezt a késztetését, hogy ő a gyerekét ellássa, szeresse és szolgálja. És akkor itt találjuk szembe magunkat egy olyan bűntényel, amit egy nőnek tulajdonítanak, és elindul egy ilyen kutatás és egy ilyen bizonyítási eljárás. És ilyen szempontból is szerintem Sarah-nak az alakja érdekes. Hát ugye ő az egyedüli nő a csapatban is, a mi kis nyomozó csapatunkban, a rendőrségnél is. Azt azért tudjuk ugye Sarah-nak a múltjából, hogy ő egyke, és az apja minden fiús dologra megtanította. Egyáltalán nem mondanám, hogy férfias nő.
Hanem viszont egyedülálló gyerektelen.
Egyedülálló gyerektelen, ő is megkapja a vén kisasszony szerepet, aki úristen még karriert is szeretne, és az, hogy ő ott van, és hogy nőként képviseli a saját és a nők érdekeit és látásmódját és érzésvilágát, az rengetegszer viszi előre a nyomozást.
A Halálangyala című kötetben egy újságíró, a New York Times egy újságírója mesélte el a történetet, itt pedig László Kreislernek egyik védence,
igen,
egy segítője az, aki mesél. Mennyiben látjuk más oldalát annak a kornak, az szerint, hogy ki mesél?
Hát ugye Stevie az, aki elmeséli a történetet, akiről ugye tudjuk az első részből is, hogy abszolút egy utca gyerek, aki bűnözők között nevelkedett, és ő maga is rengeteg törvénytelen dolgot csinált, és a doktor magához vette, és a pártfogoltjává tette, és ezzel egy jobb életet kínált neki, meg egy csomó lehetőséget, hogy változtasson az életén. És a lecsúszott, rossz életű társadalmi rétegnek a mindennapjaiba, az életmódjába, a lelki világába tudunk így általa bepillantani. Ő sokáig élt ugye az utcán, ismeri a szokásaikat, ő maga is tulajdonképpen ilyen volt, és ez nagyon értékes lesz a nyomozás során.
A két elkövető, aki a Halálangyalában volt, ugye az első kötetben és itt a másodikban, sokszor érzi azt az olvasó, hogy szuperképességekkel rendelkező, ami emberfeletti erővel, tudással, érzékenységgel rendelkező figurák, és aztán a történet során kiderül, hogy igen vagy nem, de minden esetre valahogy így a többiek fölé emeli, és nem tudjuk, hogy azért, mert abból a korból magaslik ki az intelligenciája, vagy bármiével, vagy egyszerűen ilyen szuperhős figurát csinált a szerző.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az biztos, hogy ez is talán egy módja annak, hogy érzékeltes, hogy azért ezek nem hétköznapi piti bűnözők. Mert azt a rendőrség is meg tudná oldani, és szerintem leginkább ugye az elején tűnik olyannak, hogy az ember csak így néz, hogy hogyan lehet ilyeneket végrehajtani, effektív kivitelezni, hogyan lehet bizonyos dolgokat, és ahogy haladunk előre a történetben is, ugye egyre inkább belássuk magunkat a különböző gyerekkori történetekbe, meg hogy egyre jobban megismerjük az elkövetőknek a működésmódját, a személyiségét, a traumáit, annál inkább válnak emberivé talán.
A Sötétség Angyala Caleb Carr regényét az Agavi könyvek kiadó jelentette meg, érdemes a regények alapján készült filmsorozat 2 évadát is megnézni, nincs egy pillanatnyi üres járat bennük.